Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. A mai vendégem pedig Káli Dartúr, akit köszöntök sok szeretettel, szia!
Szervusz!
Éppen a mikrofon beállítgatással voltunk itt elfoglalva, és aztán eszembe jutott, hogy ha valaki, akkor neked talán nem kell annyira mondanom, hogy ne távolodj el a mikrofontól, ne lóbáld a fejed, és a többi.
Egyébként hajlamos vagyok rá mind a mai napig megfeledkezni erről az apróságról. Talán, hogyha szinkronban állok, akkor nem, de dolgozom rádióban, ott például ez így szokott így időnként indegetni a hangmérnök, hogy hosszan beszélget az ember valakivel, és hogy belemerül a beszélgetésbe, akkor nyilván bizonyos szabályokról elfeledkezik, és akkor előfordul, hogy így ide teszem a kezembe, és akkor mondja, hogy letakard a szádat, tehát ilyenek, de hát végül is van még időm tanulni.
Még bőven. Azt figyeltem meg, hogy minden egyes kedves vendégem, aki egyébként általában celebritás is, van náluk...
Most ezt nem látják, de én grimaszoltam most egyet. Én ettől eléggé távol lévőnek tartom magam, de lehet, hogy ez te így ítéled meg.
Ez szubjektív, hogy kinek ki a celebritás. Nekem te az vagy, úgyhogy érezd magad megtisztelve. Na, szóval, hogy akiket rendszerint mondjuk interjú végre kapnak, hogy ezt a képzavart használjam, azoknál általában mindig van egy-két olyan trigger pont, amit ha egy benyomnak, akkor így hátra, de már megint, na akkor nekem megint erről kell beszélnem, és akkor beindulnak ezek a panel szövegek, tudod, amit így már jól begyakoroltan elmond az ember.
Nem oly régen beszélgettem egy másik rádióban egyébként színész kollégámmal, akinek van egy ilyen saját műsora, Beleznői Endrével, és a nevemre kérdezett rá, és akkor láthatta ezt a kifejezést, mert csak nem a neveimről akarsz kérdezni.
Na, az jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy két ilyen triggerpont lehet, az egyik az a név, származás, gyerekkor, nem tudom, a másik pedig a szinkron.
Igen.
Milyen
igen,
a szinkronban, kit szinkronizáltál, hogy? Tehát, hogy ez a kettő lehet neked az ilyen...
Abban állapodtunk meg a múltkor az előbb említett Endrével, hogy ő is hallotta már ezt a történetet, de sikerült megint tök másképp elmesélnem. Nyilván azért, mert már bennem is van egy ilyen kalandvágy, hogy na még hogyan lehet ezt még színezni, csak én azért szoktam óvni ettől az engem kérdező riportereket és újságírókat, mert hosszú történet és nagyon sok időt elvisz. Aha. És talán már annyira nem újdonság, már sokan hallották, és azért ha tehetem, akkor én elkerülöm, de hogyha rákérdeznek, akkor nyilván válaszolok, mert az a dolgom, hogy
persze.
Válaszoljak. Ja, és a másik meg a szinkron.
Igen.
Az pedig, hát én nem tudom elképzelni, hogy arról én unatkozva, vagy csak olyan flegmán, vagy olyan mellékesen beszélnék, mert minden mai napig egyik szenvedélyem. Tehát én azt hiszem, hogy ott megpróbálom a mundér becsületét védve mindig ilyen harcosan és lelkesülten beszélni a szinkronról.
Sőt, hát ott vállaltál valamiféle szerepet is, ami érdekvédelmi szerepet.
Igen, már nem vagyok érdekvédő funkcióban, de három évig voltam van a SZIDOS, ami a színházi dolgozók szakszervezet, és annak van egy al szervezete, ez a szinkron alapszervezet, és ennek voltam én az egyik alelnöke.
De már nem. Jó, akkor a szívügy, akkor ez kevésbé. Nem szerettem volna ezekről beszélni egyébként, csak akartam vele tisztázni, hogy amikor felmerül a Káli Dartúr név, akkor ez a kettő jöhet mindenkinek, vagy aki valamennyire ismer első két témaként, és lehet, hogy a színház jön ezután, mert valahogy főleg a szinkronnal lettél ismert. Játszhatunk olyat, hogy ha már unásig unod a gyerektörténetedet, akkor kitalálunk valami abszolút nagy baromságot, és akkor ezt mondjuk el. De én azért gondoltam, hogy nem ússzuk meg ezt a kérdést, mert ebben a műsorban ugye hozni kell egy verset, és ennek a versnek a kapcsán általában engem érdekelni szokott az, hogy a versekkel való találkozás az, ha megerőlteted mondjuk a fantáziádat, akkor mikor történt meg legelőször, és általában ebben a műsorban, legalábbis az elmúlt 31 néhány vendégem mindig gyerekkori emlékeket hoz ilyenkor, hogy az édesapám, az anyukám mesélt, a nem tudom, tehát hogy akkor történtek meg először ezek a találkozások, és ezért mondtam, hogy lehet, hogy nem ússzuk meg, hiszen neked egy sajátságos fejlődés történeted van, egy sajátságos gyerekkorod van, ami számomra ebben a tárgykörben roppant izgalmas.
Én nem biztattalak téged arra, hogy ússzuk ezt meg, csak én általában úgy szoktam, mert hogyha egy kérdeznek, hogy miről beszélgessünk, meg miről ne, hát mondom, beszélgessünk bármiről, és akkor legfeljebb azt mondom, hogy erről éppen konkrétan nem szeretnék beszélni, de itt ez nem merül így föl, hiszen ha az én életemnek kikerülhetetlen és nagyon meghatározó eleme az, hogy én gyermekotthonban vagy állami gondozásban nőttem föl. Azért használom a gyermekotthon szót, mert ugye lehetne ezt dramatizálni és azt mondani, hogy intézet, de úgy egyébként az intézmény, ahol én állami gondozottként voltam, annak az volt a neve, hogy második Rákóczi Ferenc gyermek és nevelő otthon. Tehát, és akkor itt be lehet menni ilyen különböző fogalmakba, hogy mit jelent az egyik, mit jelent a másik. A gyermekotthon olyan, mint hogyha, lehet, hogy rossz, illetve nem lehet biztos rossz a párhuzam, de akkor talán érthetőbb, ha azt mondom, hogy van ugye fogház, meg van börtön, igen, meg van nem, tehát vannak különböző, igen, fokozatok, és ugyanígy az állami gondoskodás rendszerén belül is volt gyermekotthon, volt nevelőotthon, volt javítónevelőintézet, tehát vannak ezek a különböző fokozatok. És ahol én felnőttem, az egy gyermekotthon volt, tehát...
Még ebben a műfajban a legélhetőbb, ha jól sejtem.
Igen, mondhatni, igen. Ráadásul egy ilyen kirakat intézmény volt még anno a cucilizmusban, ahogy a Fóti gyermekotthon is egy ilyen kirakat intézmény volt. A keleti régióban, Szabolcs megyében ez volt az egyik ilyen kiemelt.
Hány éves korodig?
Hát én tulajdonképpen születésemtől fogva, igen, állami gondozott voltam. Ugye a rövid történet az nagyon próza gyorsan, egyébként. Jó. Egyébként, hogy itt beszélgetünk a Váci úton, az nagyon érdekes, mert anyám itt lakott, itt valahol volt arrébb volt a Tungsram, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
Volt itt, igen.
Igen, és ott azon a környéken volt egy munkásszálló, és ő ott lakott az én apámmal egyetemben, aki Afrikából jött, és akkor ők ugye nagy szerelemben voltak. Én megszülettem, de anyám ugye ettől nagyon megrémült, mert hát nem voltak férj-feleség, ő egy, nem tudom én, egy ilyen, azt hiszem talán pont a Tungsram gyárban volt ilyen meós, aki ellenőrizte a izzószálakat, hogy nincs elszakadva, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Máté Szalkáról származott, egy meglehetősen, hogy mondjam, olyaténképpen konzervatív közegből, nem a szó politikai vagy világnézeti értelmében, de olyaténképpen mindenféleképpen konzervatív
közegből. Hogy az
egyedülálló anya 1970-ben egy félvér gyerekkel, aki fekete, hát azért az elég. Aha. És akkor ettől ő megrémült, és akkor itt hagyott a kórházban, és akkor én rögtön állami gondozásba kerültem, és tulajdonképpen 18 éves koromig egy megszakítással, illetve két megszakítással ez így is maradt. Egyszer anyám vett magához 5 éves koromban, és akkor nála laktam 8 éves koromig, akkor megint visszakerültem állami gondozásba, és aztán még egyszer 9 éves korom tájéken volt egy örökbefogadási kísérlet, és akkor fél évig laktam egy arab orvosnál is, az ő feleségénél, onnan származott.
Onnan származott a Kálid.
A Kálid név, aha, igen. Tehát ez a kettő volt, és egyébként pedig végig állami gondozásban voltam, mert ugye hiába végeztem el ott az általános iskolát Berkeszen, ebben a bizonyos gyermekotthonban, utána úgy szólt a törvény, tulajdonképpen hasonló ahhoz, ahogy egy szülőnél van, hogyha a gyermeke folyamatosan tanul, akkor x koráig, éves koráig köteles a szülő eltartani, és tulajdonképpen ugyanúgy működött az állami gondoskodás is, tehát én tulajdonképpen a főiskola végéig kaptam az állami apanást.
Jó, köszönöm a rövid összefoglalót, azért is fontos, mert mi már 50-en túl, de a...
Elnézést, köhintek egyet, bocsánat, hajrá, a hallgatóktól.
De már ez a köhintés is. Szóval, hogy, hogy azért a nézők, hallgatók javarésze nálunk fiatalabb 10-20-30 évvel is akár, és valószínűleg a hangodat akár ismerhetik is a filmekből, de lehet, hogy egy rólad kevesebbet tudnak.
Egyébként nagyon érdekes ez, mert ugye az a korosztály, aki mondjuk javarésze jóval fiatalabb, azt mondott, tehát ilyen
20-30.
Akkor jó, 20-30, de mondjuk, ha egy valahova elmegyünk egy előadással, ami legtöbbször mondjuk éppen a Shakespeare összes rövidítve a Sör című előadásunk, és annak általában fiatal közönsége van, tehát ilyen középiskolás és mondjuk ilyen főiskolás korosztály, általában, nem feltétlenül, és ugye ott szinte törvényszerűen az van, hogy miközben én elképesztően sokat dolgozom színházban, Budapesten nyilvánvalóan, addig erőszakoskodnak, amíg valami nevet kicsikarnak, hogy de mégis kicinkron, és akkor mondom, jó, hát akkor legyen, jó van, rendben van, Will Smith, és jaj, tényleg, és akkor onnantól kezdve látod a szemén, hogy egy egészen más polcra helyez téged, tehát hirtelen...
Te meghalhatsz a színpadon, de...
Hirtelen valaki leszel, úgyhogy igen, igen.
Hát igen. Ez azért... Nem tudom, ezen gondolom nevetsz elsősorban, vagy azért bosszant téged, hogy valóban, nem, hogy meghallatt a színpadon, és mégis Will Smith magyar hangja.
Hát nézd, ez dobta a gép. Tehát én azt gondolom, hogy most ráadásul, mint már a beszélgetés elején elmondtam, én mind a mai napig szenvedélyesen szeretem a szinkron, tehát hogyha valaki most itt elmondom, és akkor ez legyen mondjuk így a nem is tudom én, az önreklám helye, vagy nem tudom, minek lehet ezt mondani, hogy van a magyarszinkron.hu nevű oldal, és ott azt ilyen megszállott szinkron rajongók működtetik, és minden évben kihoznak egy listát. Ugye nagyjából egy olyan 1600 színész van az országban, abból nem tudom hányan szinkronizálnak, de sokan, és akkor kihoznak egy úgynevezett 50-es, egy top 50-es listát, ami arról szól, hogy van egy szinkron adatbázis, és azt nézik, hogy ott mekkora kattintás száma az egyes színésznek.
Teljesen exakt.
Tessék?
Teljesen exakt.
És hát én úgy általában ennek alapján mindig úgy ott valahol az első 10-ben szoktam végezni, és most első alkalommal fordult elő, hogy én jöttem ki első helyre, és hát iszonyat nagy gratuláció áradat, meg nem tudom, de ez igazából nem feltétlenül az én teljesítményemnek, vagy az én munkám minőségének szól, hanem inkább azt mondanám, hogy az eltelt évekkel azonosan növekszik az ismertségem, vagy legalábbis a hangomat meghallják, akkor esetleg kíváncsiak rá, és hogyha beköltözik ehhez mondjuk egy olyan sorozat, mint mondjuk itt a, szerintem nyugodtan mondhatom talán, mint a La Casa de Papel, vagy ahogy itthon ismerjük, a Nagy pénzrablás, amiben egy nagyon jó figurát szinkronizáltam, és annak ugye lett utána egy előzmény sorozata is, a Berlint.
A Berlint, akinek most külön sorozata is
igen,
volt.
Az előzmény sorozata is most ment le. Az már ebben nem számíthatott bele, mert ez december 29-én volt a premierje, és ugye ezt december 31-én zárják ezt az összesítést. Tehát valószínűleg az, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon nézett sorozat, az bőven elég volt ahhoz, hogy én ebben a kattintás háborúban, vagy nem tudom miben, én jöjjek ki elsőnek. Volt egyébként, aki rám írt, hogy gratulálok újad, rendben van.
Jaj, az irigyek.
Nem szakmabéli, azt hiszem talán nem szakmabéli volt, vagy ha igen, akkor záradjon le az ujján, ha mindegy. Szóval, hogy ezt most tulajdonképpen nem is tudom, miért kezdtem. Ja igen, azért, hogy a hangom az gyakorlatilag mondhatni már egy ilyen védjegy, vagy egy márkajegy. Ezért szoktam viccesen mondani, ez is már egy bombó tőlem, amit elég gyakran elsütök, de még mindig létjogosultsága van, hogy ne arra, hogy olyan ismerős vagy, nem, hogy, és akkor mondom, hogy igen, és nem szoktál szinkronizálni, és akkor mondom, hogy de igen. Szóval tudtam, annyira ismerős volt a hangod, és akkor szoktam mondani ilyenkor, hogy azért beszélek olyan hangosan, hogy megismerjetek. Nem, egyébként nem. De egyébként tényleg rengetegszer előfordul, hogy annyit mondok, hogy jó napot kívánok, és jaj, de imádjuk a hangját, tudod, és akkor szoktam még a másik, ami meg szintén igaz, hogy ezt kaptam. Tehát jó, hát az évek múlásával nyilván meg, hogy a, mit tudom én.
Lehet ezt is művelni ugyanúgy.
Mint hát igen, de azért az adottság az adottság. Tehát szokták mondani, hogy nem tudom én, miből nem lehet várat építeni, és igen, ez fordítva is igaz, hogy nekem igazából inkább ezt mondjuk így karban kell tartanom, meg nyilván ugye Szabolcsból jöttem, és hát például nem oly régen abban a műsorban, amiben mi vezetünk műsort az én drága feleségemmel, pont a főiskolai beszédtanárunk volt az egyik vendég, és akkor nosztalgiáztunk arról, hogy én nagyon-nagyon kemény szabolcsi tájszólással beszéltem. Aha. És ezt hát ugye a főiskolán, mert ugye az főiskolának talán dolga, ezt így kigyomlálták teljesen, aha, vagy tuk, mondta, nagyon megdicsért a Ságodi Gabi.
De még vissza tudod hozni egyébként?
Ha forszírozni kell, akkor általában már forszírozott, de elég ott töltenem egy napot, és azonnal visszajön.
De hogyha mondjuk egy vidéki Will Smith
igen, akkor előtte elmegyek egy kis elvonulásra, és akkor... És akkor visszajövök is, mert akkor beszélek, hogy jó, csók-sót.
Kezi csókolom.
Igen, jó napot kívánok.
Billy vagyok. Érkeztünk erről beszélni? Nem mindegy is. De már tudom, csak előtte azért megkérdezem, hogy úgy van-e, hogy én elképzelem rólad, hogy miután a streaming szolgáltatók egy része, és a tartalom egy része az ő szinkronosan jön ki, ezért rettentő mennyiséget kell leszinkronizálni, amire van egy X mennyiségű szinkronra alkalmas színész, vagy munkás.
Hát ez a kettő, ez nem mindig fedi egymást,
nem mindig
mert
fedi
van
egymást.
X mennyiségű, és van szinkronra alkalmas.
Igen,
és ez...
Ezt értjük úgy, ahogy értjük, és hogy ennek folyamányaként én azt képzelem rólad, hogy egyébként te a hétköznapok nappali részét azt szinkron stúdióba töltöd, és este pedig színházban létezel. Ez mennyire állja meg a helyét?
Hullámzó, ez bizonyos időszakokban ez furra így volt, tehát ez a csúcsra járatás kategóriája. Nyilván, ahogy egyrészt én is öregszem, nyilván a korral a tulajdonképpen a értelemszerűen valamely módon a szerepek is azért kicsit fogynak. Másrészt meg egy picit, nem nagyon, de egy picit válogatósabb vagyok már, tehát már van, hogy azt mondom, hogy gyerekek, ne haragudjatok, ezt nem vállalom, vagy nem tudom, tehát nem.
De mi az elekciónak az alapja? A filmnek a minősége?
A film minőségét azt előre igazából nem nagyon tudom megítélni, mert olyan dömping van, hogy azt úgy nem nagyon tudod. Inkább az, hogy ha nagyon-nagyon sok elfoglaltságot jelentett, például szappanopera, akkor azt igazából talán annyira soha nem, de mostanában meg még inkább nem vállalok be.
Attól félsz, hogy beleunsz a karakterbe? Nem ad annyi élményt, élvezetet, mint ahogy te szereted ezt a hivatást?
Hát volt rá példa, hogy csináltam ilyet, és szerettem, mert mit tudom én most, lehet, hogy ilyen címekre nem nagyon emlékszem, de volt, emlékszem, volt ez a Fiorella, vagy nem tudom én voltam a férfi főhős, akkor volt a példának okáért, amit sokkal később esetleg már réges-régen szinkronizáltuk a nagy pénzrablást, amikor így leesett, hogy basszus, ezt a színészt én ismerem, és nem tudom, hogy honnan. Ez a Pedro Alonso, aki a Berlint játsza.
És honnan?
És akkor utána olvastam, rákerestem így, hogy ki is ő, és akkor mondták, vagy írta, hogy zenél, fest, meg nem tudom én mi, hogy ő egy elég nagy sztár Spanyolországban, és hogy egyébként volt az egyik ilyen nagyon menős, vagy ismert sorozata a Grand Hotel. És mondom, basszus, abban én szinkronizáltam a Grand Hotelben. És ezért volt annyira ismerős. Tehát előfordult, és az egy ilyen szappanopera volt, tehát meg volt, mit tudom én, valami brazil, tehát nem sok, úgy meg tudom számolni talán a legrosszabb esetben a két kezemen, de majdhogy nem, talán egy kezemen meg tudom számolni. Nem feltétlenül, ott nyilván ugye a minőség is, de azért legyünk őszinték, ha nagyon válogatós az ember, akkor aztán nem jut semmi falat. Tehát, hogy ezt nem lehet. Ez nem az a műfaj.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövünk vissza a Káli Artúrral.